mégpedig az 1 János 1.5-től a 2.2-ig. Ki teheti, kérem, állva hallgassa az igét. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedtük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Imádkoztunk.
Múlt héten, amikor kezdtünk foglalkozni a János első leveleivel, emlékeztem azt, hogy volt probléma a téli tanítókkal abban az időben, és azért volt az egyik oka, hogy János írta ezt a levelet, hogy tisztázzon azt, hogy mi volt a téli tanítás és ilyesmi. Most fogok kezdeni egy példával, remélem, hogy senki nem fog mondani, hogy emiatt én téli tanító vagyok, de esetleg valaki ezt fog gondolni. 25 évvel ezelőtt megjelent egy híres filmsorozat, a Csillag háborúk. Ha jól tudom, ma este lesz a harmadik rész abból a film a tévén. Én emlékszem, amikor az a film az első megjelent, akkor kezdtek írni cikkeket róla, hogy mi van a mondani való mögötte. És én nem akarok vitatkozni azzal, hogy mi volt a mélyebb mondani való mögötte, és ilyesmit, csak szeretnék kiemelni egy gondolat, amit látjunk abban a filmben. A jó, a Luke Skywalker, ő mindig fehérben volt. A gonosz, a Darth Vader, ő mindig feketeben volt. És ez egy olyan példa, amit látjuk abban a filmben, és látjuk nagyon sok területben. Az, ami fehér, az, ami világos, az a jó. És az, ami fekete, az, ami sötét, az, ami rossz. És itt a felolvasott igében pont ezt látjuk. Amikor János beszél Istenről. Ő azt mondja itt az 5. részben, hogy Isten világosság. Érdekes, hogy ő nem mondja, hogy Isten a világosság. Ahogyan később ebben a levelben ő azt mondja, hogy Isten szeretet. Ez valami, ami teljesen igaz Istenről. Ez nem lehet szétválasztani tőle. Ez annyira tartozik hozzá, hogy ő kicsoda. Isten világosság. A világosság az kifejez a tisztaság. Az kifejez a szentség. És valahogyan nagyon fontos, hogy van ez a kép előttünk, amikor mi gondolkodunk arról, hogy kicsoda Isten. Isten teljesen tiszta. Isten teljesen szent. Amikor a világosság fölkapcsolunk valahol, akkor egyből észreveszünk az, ami nincs rendben. Ahol sötét, az ember nem veszi észre a problémákat. Itt a gyülekezeti házban épület alatt van egy pince. És a világítást azt kell mondom, hogy elég gyenge ott a pincében. És ha az ember oda megy az egyik sarokba, vagy a másikba, ahol nem jó a fény, nem jó. De ha valaki fog egy zseblámpát, és azt használja, hogy egy nagyon erős fény, akkor észrevesz olyan dolgokat, ott, amit eddig nem vett észre. És valahogyan így van a mi életünk, amikor mi álljunk Isten előtt, amikor mi álljunk a fény előtt, a világosak, akkor látjuk. Akkor látjuk a hibákat a mi életünkben. Azért nagyon sok esetben mi nem akarunk bekerülni az Isten jelenlétébe. Mert ha mi oda kerülünk, akkor fogunk észrevenni rajtunk azok a problémák, azok a bűnök a mi életünkben. És itt van a látunk, hogy beszél a sötétségről. A sötétség az, ahol Isten nincs. A sötétség az jelképezi az, ahol a bűn van. A sötétség kifejezi a tudatlanság. Fontos, hogy látjunk ezek az alapvető gondolatok, amikor látjunk ezt a részt, amit most fogunk olvasni. Fontos, hogy legyünk teljesen tiszta abban, hogy Isten milyen. Mit jelent az, hogy Isten teljesen tiszta, és Isten teljesen szent? És utána tudunk egy kicsit látni azt, hogy mi a helyzet velünk. És ahogyan folytatja itt ebben az igé szakaszban, mi azt látjuk, hogy három olyan tév tanítás felhoz János itt. Az első, amit ő mond a hatodik versben. Ha azt mondjunk, mindegyik így kezd, ha azt mondjunk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekszünk az igazság. Én örülök, hogy János írta ezt, és nem én mondtam. Mert valaki azt mondja, hogy Monti, az egy kicsit erős. Az, hogy azt mond, hogy valaki, aki azt mondja, hogy közösségem van vele, egy sötétségben jár. Az az ember hazudik. Már találkoztok ilyen emberekkel? Egy olyan ember, aki azt mondja, hogy én Istennel járok. Közösségem van Istennel, és közben van valami bűn az életében. Amit mond, az ellentétes azzal, amit tesz. Melyik hiszünk? Amit mond, vagy amit tesz. Ez az igény azt mondja, hogy inkább higgyél, amit tesz. Ez az igény azt mondja, hogy az az ember, aki csak mondja, ő hazudik. Nagyon erős. Fontos, hogy látjunk így, hogy amikor olvasunk ezt, ha közösségünk van vele, és sötétségben járunk. Fontos, hogy megértsünk, hogy mit jelent az a szó járni. Azt nem jelenti, hogy előfordul egy-egy bűn az életünkben. Hanem ez inkább egy életstílusa, egy olyan döntés az ember, ami hoz, hogy ő folyamatosan olyan úton jár, ami nem az Isten útja. Volt olyan emberek, abban az időben és ma, akik azt mondanak, hogy a törvény most már nem kell figyelembe venni. És mindegyik ilyen dolog itt egy kicsit látjuk azt, hogy a törvény azt kihagyjuk. És akkor, ha mi kihagyjuk a törvényt, akkor könnyű mondani, hogy közösségem van Istennél, és sötétségben járunk. Mert a törvény már az új szövetségben az nem érvényes. De Paul, de János azt mondja, hogy nem erről van szó itt. Ő azt mondja, hogy igenis, tovább kell figyelembe venni a törvény. Nem az, hogy a törvény által üdvözöljük, hanem az az Isten elvárás, hogy a híber ember a törvény szerint járjon. Az egy útmutatást ad nekünk, hogy hogyan kell élni a keresztény életet. John Stott a következőt mondott, azt mondja, hogy jogos, hogy gyanúsan nézünk azok, akik beszélnek egy szoros kapcsolat, arról, hogy van egy szoros kapcsolat Istennél, de járnak sötétségben, és nem vesznek figyelembe, hogy teljesen szent az Isten. Valahogyan azt kell látnunk és megértenünk, hogy egy szent Isten nem tud közösséget vállalni valakivel, aki bűnben jár. Ez komoly. Mi nem tudunk játszani a bűnnel, következmények nélkül. Ha mi bűnben éljünk, azt garantálom, akadályozni fog a közösséget Istennél. Az ember fölteszi a kérdést, miért nincs rendben a kapcsolatom Istennél? Miért nem érzem azt a szoros kapcsolat vele, amit éreztem régen? És sokszor a probléma nem Istennél. Mert azt mondom, hogy soha sem a probléma Istennél. A probléma velünk. És nagyon sokszor a probléma az, hogy mi sötétségben járunk. Mindegyik helyzetben itt, ahogyan mondja János, mi a fej tanítás, utána a következő versben adja a megoldást. A hatodik versben azt mondja, hogy közösségben, hogy azt mondjuk, hogy közösségben, közösségünk van vele, és sötétségben járunk. Mi a megoldás? A világosságban járni. Ő azt mondja, ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának ére megtisztít minket minden bűntől. Érdekes volt nekem, amikor olvastam ezt. A hatodik versben azt mondja, hogy ha valaki sötétségben jár, akkor lényegében akkor nem lehet közösség Istennel. De amikor a hetedik versben azt mondja, hogy aki világosságban jár, nem beszél arról, hogy van közösség Istennel, hanem meg egy lépéssel tovább, és mondja, hogy van közösségünk egymással. Érdekes, hogy ugrik egy lépéssel tovább János. Lényegében azt mondja, hogy természetesen lesz a közösség Istennél, de nem csak Istennél, hanem egymással. Ha az a vágyod, hogy legyen jó közössége a testvérekkel, mi a megoldás? Világosságban kell járni. És akkor lesz közösség Istennél, és egymással. Folytatja a nyolcadik versben. És azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljunk meg, és nincs még bennünk az igazság. Tizedik versben nagyon hasonlót mond. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuga teszünk őt. Nem mondja, hogy mi hazudunk, hanem mi azt mondjuk, hogy Isten hazudik. Ha mi azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök. A 8. versben inkább beszél arról, hogy milyen a természetünk, és itt ők próbáltak tagadni azt, hogy van egy bűnös természet. A 10. versben arról volt szó, hogy azt mondta, hogy mi nem teszünk bűnt. Mi ma érkeztünk arra a pontra, hogy mi tökéletesek vagyunk. És mindkét helyzetben János javítja ezt a teljé gondolkodás, és azt mondja, hogy senki nem mondhatja azt, hogy nincs bűne. Mindenkinek van egy bűnös természete, és mindenki bűn tesz. Ha mi azt mondjuk magunkról, hogy nem teszek bűnt, mi becsapjunk saját magunkat. Ismerjünk a történet. Csütörtökön este a keres kérdés csoportban egy kicsit beszélgettünk róla. A gazdag ifjú. És amikor Jézus beszélt vele, ez a fiú kezdett el, hogy én nem tettem bűnt. Felsorolt a 10 parancsolatból 5-öt, amit ő nem csinált. Ő lényegében fogod mondani, hogy nincs bűnöm. Ő, ahogyan ő gondolkodott a 10 parancsról, ő gondolt a külső dolgokról. És Jézus látta az ő szívét. És Jézus mondta a gazdag ifjúnak, hogy menjél el. Adjad el mindent, adjad azt a szegényeknek, és kövess engem. És látjuk, hogy ez a gazdag ifjú szomorúan elment. Mi nem tudjunk, hogy hosszú távon ő hogyan döntött. Az igény nem mondja azt. De látjunk azt, hogy Isten Jézus találkozó szívét. Amikor ő mutatta neki, hogy mégis van bűn az ő életében, az ő bűne az volt, hogy az anyagi dolgok fontosabb volt az ő életében, mint Isten. Jézus néz a mi szívünket. És lehetséges, hogy valaki tudna mondani azt, hogy külsőleg nincs bűn. Azt mondom, hogy nehéz lenne mondani. Szerintem a legtöbb ember nem is próbálna mondani ezt. De amikor mi nézünk, hogy mi van a szívünkkel, el kell ismerni azt, hogy mi bűnösök vagyunk. Mi a megoldás? A megoldás látjunk a következő versekben itt, a 9. versben és az első versben, a második részben. A 9. vers nézünk most először. Ha megvallunk bűneinket, hűséges és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. El kell ismerni azt, hogy van bűn az életünkben, és utána a feladatunk megvallani azt a bűnt. Nem szabad önmagunkat megcsalni. Azzal, hogy mi azt mondjuk, hogy nincs bűnöm. Hanem inkább az kell, hogy legyen egy megfelelő hozzá az a állás bennünk, amikor látjuk a bűn a mi életünkben. hogy mi megvalljuk azt. Én azt mondom, hogy lényegében azt mondja, hogy mi leborulunk Isten előtt. És elismerjünk azt, hogy bűnös vagyunk. Amikor az a világosság mutat nekünk azt a bűn a mi életünkben. De utána tudhatjunk azt, hogy Isten az, aki megbocsát és megtisztít. Szóval mindegyik alkalom Isten adja a megoldást. Nem mondja, hogy nincs bűn, hanem amikor bűn teszel, keresel az Urat. Alázattal és bűnbánattal. Én esetleg látom, hogy van egy másik dolog, ami jellemző a mai világban. Nem csak azt, hogy valaki azt mondja, hogy rendben vagyok, közösségem van az Úrral, és a szükségben jár. Nem csak az, hogy az ember, aki tagadja a bűnt, hanem az az ember, aki a következő, mindegy, ha bűnt teszek. Mert ma le van írva, hogy ő fog megbocsátani. Akkor bűnt teszek, és akkor majd bocsánatot kérek. Ez egy könnyű megoldás, nem? Mert tudom, hogy milyen nagyszerű az Isten. És mindegy, hogy milyen bűnt teszek, akkor én oda tudok menni, hozzá megvallani azt a bűnt, és ő fog megbocsátani, akkor minden rendben. Bűnben tudok élni. Paul írt erről a Róma 6-ban, és fültette. Akkor azt mondja, hogy bűn tudok élni. Paul az szó sincs róla. Az, hogy Isten kész megbocsátani minket, az nem jelenti, hogy jó, most már úgy élek, ahogy én akarom, teljesen mindegy. A második rész, az első vers. Itt látjuk János szívét. Amikor azt mondja, hogy gyerekeim. János, amikor írta ezt, ő már idősebb volt. És ő úgy tekintett azok az emberek, akinek írt ezt, mint a saját gyerekeim. És ő azt mondja, hogy gyerekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Az ő kérés, amit ő mondott neki, hogy azért írok, hogy ne vétkezzetek. Én a legjobbat akarok nektek. És a legjobb nektek, ha nem bűnben éltek. Ha azt az utcát válaszolsz, hogy a bűnös út, akkor szenvedni fogsz. Nem lesz jobb az élete. Ő, mint idősebb, olyan édesapja szerepe az emberek életében. Ő így mond, könyörögöd velük. Ne tegyetek bűnt. A János evangéliumban kétszer legalább játszunk, amikor Jézus találkozott valakivel, a János 5. részben Jézus találkozott egy béna emberrel, meggyógyította őt, és miután meggyógyította, a következőt mondott neki. Többé, ne vétkezz. Egy pár fejezet később a 8. részben találkozott egy házasság tűrő asszonnal. És ismerjük a történet, végül is mindenki, aki hozta a vádokat, elment, a nő ott maradt egyedül, és Jézus azt mondta neki, hogy mostantól fogva többi ne vétkezz. Ez az Isten kívánsága nekünk, és valahogyan szükség van arra, hogy látjuk, hogy milyen komoly a bűn. Látni kell, hogy a bűn sötétség. Látni kell azt, hogy Isten, mint világosság, nem tud közösséget vállalni a sötétséggel. Ha az a vágyunk, hogy legyen egy, hogy legyen közösség Istennel, a megoldás az, hogy ne vétkezzünk. Ugyanakkor János tudja azt, hogy senki nem lesz tökéletes ezen a földön. És azért folytatja a második vers, a második fejezet az első vers, ha pedig vétkezik valaki. Ő tudja azt, hogy még mindig fogunk bűntenni, de nem kezdődik ezzel. Kezdődik azzal, hogy ne vétkezzel. Arra kell törekedni. De nem kell feladni, ha mégis vétkezünk. Mert akkor tudunk fordulni hozzá. És látjunk azt, hogy van, hogy ő a partból. Ő, aki jön mellett. Ő, aki véd minket. Második versben, vagy az első vers végén, az igaz Jézus Krisztus, mert ő ingesztelő áldozat a mi bűneinkért. De nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Látni kell, és megérteni kell, hogy Isten milyen árat fizetett a mi bűneinkért. Ő adta az egyetlen fiát életét. És nem szabad nekünk nem nagyon komolyan venni azt az árat, amit ő fizetett. Ez nem egy olyan dolog, amivel mi csak tudunk játszani. És mondja, hogy nem komoly a bűn. És nem igazán kell figyelembe venni az Isten igéjét. Isten mit vár tőlünk? Az egyik, amit vár, az, hogy mi engedelmességben járunk. Amikor kapunk az ismeret, a következmény az engedelmesség. Ha az a vágy, hogy legyen közösség vele, akkor követni kell őt. Követni kell őt. Azon az úton kell járni, amit ő mutat nekünk. Ha mégis bűnt teszünk, mit kell csinálni azzal a bűnnel? Én azt mondom, hogy nem lehet egy kifogás. Nem lehet olyan, ahogyan a Mózes első könyvében, az első három fejezetben, amikor látjuk a teremtés történet, amikor látjuk a bűn az Éva életében, ő mit mond? a kígyó volt a probléma. Amikor Isten beszél Ádámmal, ő mit mond? Éva volt a probléma. Mindenki próbál valahogyan átruházni a felelősséget. A tékozó fiú, amikor hazament az édesapjához, ő nem mondta azt, hogy apu, a gazdasági helyzet nagyon rossz lett, és amiatt kellett csalnom, és ezt csinálni. Dávid, amikor Nátan proféta oda ment hozzá, nem mondta azt, a nő problémája volt, mert ő fürdött a háztetőn. Nem, mindkét helyzetben az volt a válasz, hogy Isten, te ellened vétkezte. Nem volt semmi joguk követelni valamit. Tékozó fiú az édesapjától a példázatban, Dávid Istentől az ószövetségi történet. Hanem az egyetlen, amit tudtak csinálni, leborulni. Isten előtt. És azt mondja, hogy bűnös vagyok. Legyél kegyelmes vele. És az a nagyszerű mindkét helyzetben, amikor látjunk is ezeket, hogy Isten kész volt megbocsátani. A tékozó fiú történetben az édesapja mindent tett, hogy kifejezi azt, hogy ő szereti azt a fiat. A fia nem volt méltó semmire, de ő tette az ő életét az édesapja kezében. És az édesapja kész volt megbocsátani. És amikor ő megbocsátta őt, nem mondta neki, hogy jó, rendben, most már tudsz az én rabszolgám lenni, hanem újból ő úgy befogadta őt, hogy ő legyen az ő fia. Hogy ő éljen az ő házában. Dávid az 51. Zsoltárban, amikor ő kiöntötte az ő szívét Isten előtt. Ő nem mondta azt, hogy amit tettem miatt, vagy emiatt, vagy amiatt. Ő annyit mondott, hogy Isten, te ellened vétkeztem. Kérek, nem követelek, kérek, tisztíts meg engem. Egy utolsó igét mondom, ha találom, mint a Jeremiás 31. rész. A 34. vers. Így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeire. Isten teljesen megtisztít. Fontos, hogy látjunk azt, amikor bűnt teszünk. Van egy olyan Isten, aki abban a helyzetben is szeret minket, és megtisztít. De a másik oldalon nem szabad elfelejteni azt, hogy Isten mit vár tőle. És Isten azt vár, amit mond így, hogy ne vétkezzetek. Látnunk kell, hogy nem elég komolyan veszünk a bűnt. Látnunk kell, hogy játszunk a bűnnel, és azt gondoljuk, hogy minden rendben lesz a kapcsolatunk Istennel. Akkor rendben lesz a kapcsolatunk Istennel, ha mi leboruljunk előtte, és mi elismerjünk azt, hogy bűnösök vagyunk. És kérjünk, hogy ő megbocsát, és megtisztít. És akkor, ha azt csináljuk, a következmény az lesz, hogy közösségünk lesz Istennél, és közösségünk lesz egymással. Imádkozunk. Édes Atyánk, segíts minket látni, hogy szent vagy, hogy te vagy a világosság, és hogy benned nincs semmi sötétség. Segíts minket megérteni azt, hogy a világosság nem tud közösséget vállalni a sötétséggel. Segíts minket, hogy tudunk elfordulni a bűntől. Kérünk, segíts minket látni, hogy milyen komoly a következmény. És kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk félretenni a büszkeség, ami ott van a mi szívünkben. Hogy tudunk leborolni előtted. És bocsánatot kérni tőled. És hálát adok neked. Mert te irgalmas vagy. Mert te megtisztítsz. Hálát adunk neked, mert te vagy az ingeszer áldozat, aki helyettünk halt meg, aki fedez minden bűnt. Amen.